Jó reggelt kívánok! Hölgyeim, uraim! Ha megengedik, megkezdjük mai műsorunkat. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szerintem nagyjából már mindenkivel találkozhattam. Ha mégse, akkor azért nehogy baj legyen a dologból. Kovács Péter vagyok, közlekedés üzemi tanszék, Z épület 631. Üzemszervezés előadásra került sor, tehát ha valaki másra üt be, akkor azt ne érje csalódás, idejében távozzon. Mint tetszenek látni, rögzítésre kerülnek az előadások, a közönség nyomására és a nagy korábbi sikerekre való tekintete, ugye? Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy legyenek olyan kedvesek és jelenlétükkel, és az aréna megtöltésével tiszteljék meg ezt a produkciót. Nem mintha azt ígérhetném, hogy a közönség látszik majd a képernyőn, tehát nem lesznek benne a tévébe, de nem szeretnénk azt, hogyha a fölvett előadások birtokában drasztikusan csökkenne a látogatottság, mert hát a dolog élményszerűségét nyilván ez nem adja vissza. Szeretnénk, hogyha egy elfogadható létszám mellett folynának az előadások. A felvételek hozzáférhetőségét a kollégák majd internetes levélben fogják önökkel közölni, és ott újra nézhetnek dolgokat. A tantárgyal kapcsolatos általános dolgokban nem mennék bele, azt a gyakorlatokon megbeszéljük, hogy a követelményrendszer egyebek, tehát nem akarok ezzel időt húzni, hanem rögtön bele csapnánk a lecsóba. Tulajdonképpen ezzel a tantárgyal kapcsolatban mi az, amire érdemes a tisztelt nagyérdemű figyelmét fölhívni. Hát elsősorban én azt szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy a tantárgy egyik alapvető funkciója egy bizonyos szemléletformálás, amely eltér bizonyos értelemben attól, amit önök eddig a szigorúan természettudományos alaptárgyak, műszaki alaptárgyak körében elsajátíthattak, gyakoroltak. Mi is megpróbálunk persze sok mindent szépen pontosan kiszámítani, de majd látják azt, hogy olyan dolgokra is szükség van, hogy találjuk ki, hogy ötleteljünk, hogy prognózisokat csináljunk, és így tovább. Tehát egy picit másképp kell majd gondolkodni, egy picit úgy is kell majd gondolkodni, hogy mit lehet akkor csinálni, amikor nem lehet csinálni semmit. Tehát akkor, na most mi van? Igaz? Stogye látja, hogy Lenin annak idején mondta. Igaz? Tehát valami ilyesmit szeretnék én önökbe plántálni. Ennek a szemléletformálásnak három masszív tartó oszlopa van. Az egyik, amit ki kell emelni, ez a bizonyos rendszer szemlélet, ami egy meglehetősen elcsépelt fogalom, de hát ugye önök már úgy jöttek a világra, hogy mást se hallottak, mint rendszer szemlélet, ami ugye nagyon durván az összefüggésekre, a kapcsolatokra igyekszik fölhívni a figyelmet. Amikor én még kisrác voltam, akkor mi ember-gép rendszerekről beszéltünk és tanultunk. Az utóbbi egy-másfél évtizedben, de inkább talán másfél-két évtizedben, már úgy mondjuk, ugye, hogy ember-gép környezetrendszerek, mert hát a környezetnek egyre hangsúlyozottabb szerepe van a tevékenységünkben. Megemlíteném, hogy a logisztika úgy kerül ide, egyrészt, mint az a megközelítés mód, amelyen keresztül, az a szemüveg, amelyen keresztül nézzük a dolgainkat, és ez a rendszer szemlélet egyik legszebb, legkorszerűbb, legteljesebb megjelenési formája. Önök elvileg ugye túl vannak a logisztikára mért első csapáson, ugye logisztikai rendszerek, tehát sőt, talán már többen is, aki helyén vette föl a tárgyat, tudja jól, hogy mit értünk ez alatt. A következő, amit hangsúlyoznék, ez a változatokban való gondolkodás, ami azt jelenti, hogy egy problémára egy megoldás nem sokat ér. minden tervezési feladatnál, ezzel már nyilván találkoztak korábban is, amikor mit tudom én, fogaskereket gyártottak, vagy valami hasonló, ugye, hogy egy megoldás kevés, minden problémára adott feleletnek, megoldásnak vannak előnyei és hátrányai. A hátrányokat kell elővenni a célból, hogy hogyan lehet azokból faragni. Nyilvánvalóan egy másik megoldásnak másfajta előnyei, másfajta hátrányai lesznek, de azért, hogy színes legyen a paletta, hogy körbejárjuk a problémát, több szempontú megközelítést tudjunk adni, a feladatainkat több változatban kell megoldani. Már csak azért is, erre még majd vissza fogunk utalni, hogy egyik alapvető tevékenysége az üzemszervezésnek a döntés előkészítés, tehát olyan helyzetet kell teremteni, hogy dönteni lehessen, a változatokból, a megoldási változatokból való választás egy döntési helyzet, ha nincs mi közül választani, nincs mit dönteni, egy nagyon szegényes megoldással állunk szemben. Működj! A harmadik, ez a probléma érzékenység, amivel cukkolni szeretném önöket, hogy legyen az agyuk ugrásra kész. Valamikor régen a kabaré azt mondta, ugye, hogy induljon meg az agyunk. Tehát bármire a feladatok megoldása során, ebben a bizonyos új megközelítésben kezdjenek el forogni a kerekek, és záporozzanak az ötletek. Egyik kollégám, évfolyam társam, aki ma már a tudomány legmagasabb regesztereiben garázdálkodik, mondta évtizedekkel ezelőtt, mikor arról volt szó, ugye, fiatalok voltunk, és publikálási kényszer. Ez egy nagyon rohadt dolog, majd maguk is találkoznak vele. Ugye kéne írni valamit, de most igazán nincs miről, félig vagyunk, nem tudom, inkább egy novellát, vagy valami, de azt mondta, és ez érdemes megjegyezni, hogy a hülyeséget is érdemes leírni, vagy közölni, hát ha valakinek valami okos jut az eszébe. Na most persze nem kell ezt ennyire szó szerint érteni, nem jó, ha az ember úgy vonul be a tudományok történetében, hogy ez akkora marhaságot mondott 10 évvel ezelőtt, amiből egy másik okos ember ezt kitalálta, de tessék azon elgondolkodni, hogy az a mozzanat, az a szikra, ami elindíthat egy gondolkodást, egy pozitív gondolkodást, az lehet akármilyen tévút, hiszen hányan mondták már ősi, öreg, okos emberek, hogy a tudomány útja tévedések útja, ugye? Hát aztán ezekből a tapasztalatokból épül föl végül is az, ami előre viszi a világot. Na most nézzük meg, hogy ebben a megközelítésben miért kell téged annyiszor megnyomni. Tulajdonképpen maga az üzemszervezés hogyan közelíthető meg? Szeretném, ha gondolatban itt az üzemet egy picit zárójelbe tennénk, és szervezésről beszélnénk, ami jóval általánosabb, ugye? Hiszen látni fogják, hogy az életünk minden terén a dolog ott van, hát nem csak üzemszervezésről, az egy leszűkített valami, azért írtuk ezt ide, mert maga a tantárgy is, ugye így van nevezve, erről szól, és a lényeg ez a bizonyos ötletelés, aminek a környezetét, az alapjait adja meg, hogy miről is van szó, üzemtani alapokra épülő ötletelés, ami a mi esetünkben elsősorban gépipari rendszerekre, logisztikai rendszerekre, közlekedési rendszerekre vonatkozik, és ezek az üzemtani alapok lesznek azok, ami miatt majd utálni fogják a tantárgyat, mert ezek rendkívül száraz, unalmas számítások, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy ráépíthessük majd a várhatóan nagyszerű ötleteinket. A következő dolog ebből a megközelítésből, vagy benn, a probléma feltárás, amelyet együtt tárgyalhatunk mindjárt a veszteség elemzéssel is, hogy nézzük meg, hogy a rendszereinkben mi az, ami nem jó, mi az, amiért nem működik. Ezt persze próbáljuk adott esetben számszerűsíteni is, És nézzük meg, hogy milyen mérleget lehet megvonni. A veszteségeinknek mi az oka, mi a forrása, mi az eredménye, és mit lehet tenni a célból, hogy ezeket elkerüljük. Ugye? És végül a már előbb említett döntés előkészítés, hogy teremtsünk olyan helyzetet, amely egy adott rendszeren belül a rendszer vezetői számára a problémák megoldására többféle változat közüli választás lehetőségét teremti meg. Hát nagyon dióhéjban és csontvásszerűen ugye, valami ilyesmiről lenne szó, de hát önök ebben a fél évben ugye elsősorban azt fogják érzékelni, hogy bizony ezeket a fárasztó üzemtani alapokat fogjuk átrágni, hát ahogy nézem az ismerős arcokat, talán nem is elsőre, ugye? De így még talán szórakoztatóbb lesz a dolog. Nézzük meg néhány hétköznapi példa segítségével, hogy tulajdonképpen mire gondolhatunk akkor, amikor ezeket a itt említett dolgokat akarjuk közelebb hozni magunkhoz, és egy kicsit általánosítani. Néhány általános példa, amely, hát muszáj elmondani, nem tudom visszatartani egyszerűen. Gyerekek, örökzöldjeim vannak, 30 éve mondom, puhába ütök levegőbe. Tessék csak ide nézni. Hogy lehet kiírni valahova, hogy nem bejárat? Adok néhány tippet. Tábla, ez egy tábla, fölírjuk, hogy nem bejárat. Ugye? Nem bejárat. Igaz? Aki tud olvasni, a hülyének is világos, nem bejárat. Na, de írhatjuk úgy is, hogy nem, és világos, nem. No, tök mindegy, hogy mi, például bejárat. Na, de írhatjuk így is, hogy nem, bejárat. Igaz? Azt hiszed, viccelek. Nem tudom már megmutatni, ezt valaki hallotta, hogy hívják, milyen tér ez most, gyerekek, Ferenciek tere. Nekem 40 évig más volt, nehéz egy kicsit gondolni rá. A sarkon van egy közért, pecs vagy, mindegy, nem érdekes. A közértnek a Duna felé első része egy presszó. De ez gyerekkorom óta így működik. Gyerekek, most már nem így van, mert átalakították, de amikor én ezt először láttam, az Erzsébet híd közepén a 7-es busz ablakából jár, látom, hogy bejárat, érted? Bementem a presszó részbe, mert akartam valamit, nem érdekes. Bejárat, hát megyek a közért fel. Elkap egy bájos ifjú gírl, azt mondja, nem látja, hogy nem bejárt? Hát nem. Hát adjál hozzá egy lupét, akkor látom, hogy nem. Bejárat. Hát nem hülyeség? Tanulmányi kirándulás. Tessenek felszállni, akármelyik IC-re, Aerocity, bármi. Utalán. Egy időben sokat jártam Győrbe, reggeli IC, Ács környékén azt mondja az ember, hogy nézzünk ki a mellékhelyiségbe, mert itt a vonaton ingyen van, az állomáson pedig annyit kéne kérte, hogy az óradíjam fele rámegy. Történt pedig egyszer, hogy ülök a vagomba, körülbelül úgy a hoztengelyt tekintve, hogy egyharmad, kétharmad megosztásban. Na mondom, menjünk, ösztönösen elindulok ugye a közelebbi peron fele, mert behúny szemmel állandóan folyamatosan optimalizálok. Öregem, látom, hatalmas betűkkel ki van írva WC. Hát, nem fogok elférni alatta. Valami vékony csík volt ott, szép érzéke volt az illetőnek, sor, mint amit tudom én. Odaérek az ajtó alá, mivel nagy biztonsági tényezővel dolgozom, még egy csekkolás, fölnézek. A legkisebb számítógépi betűvel, kicsinyítve még, oda volt írva valami. Láttam már? Átélted? Mi van oda írva? Hogy? WC a folyosó túlsó végén. Ami úgy akkor hirtelen rám szakadt, de azt mondom, akkor egy páran már átérték. Leírhatatlan. Hát mérem évtizedeken keresztül a levegőbe az ökölcsapásokat. Mert rendben van. Összejött egy tucat székrekedéses ember. Kitalálták, megtervezték, átvették, legyártották, rendszerbe állították, üzemeltetik, rendben van. Ott tegye meg a fene. De ne így írja ki. Nem? Hát ne így írja ki. Nem beszélve arról, hogy gyerekkoromban, annak idején apámmal rengeteget túráztunk. Én nem emlékszem arra, hogy találkoztam volna olyan rozzant, koszos, első világháború borúból származó, harmadosztályú, nyomorult vagonnal, aminek ne lett volna mind a két végén budi. De ez egy másik tészta. Azóta fejlődött az emberiség, ugye? Hihetetlen. Másik. Amikor körülbelül maguk születhettek, ugye, rendszerváltás, sőt, még korábban volt, ugye, hogy világútlevél mehettünk Ausztriába. Hát akkor kötelező volt, ugye, minimum átmenni Eisenstadtba Milka csokiért, mert ha ezt a gyerek nem lobogtatja össze az oviba, hát kinézik a csoportból. Átmentünk, ott tegye meg a fene. Bementünk egy közértbe. Mindegy, milyen közért. Mondom is az asszonynak, hát nézd, ezek se jobbak, ott van 10 pénztár, kettőben ül csaj. De abban a pillanatban, amikor én másodiknak álltam volna oda, sorba, a szomszédos pénztárba belibbent egy kis csaj, és azt mondta, bitte. Érted? Láttam én, hogy ott sokan vannak, tesznek, vesznek ez az amaz. Mi jutott nekem eszembe? Hogy megy ez otthon a téren, a közébe? Érted? Mondjuk ez egy régi történet, tehát mondjuk egy 20 éves történet. Állunk sorba a felvágottnál. Reggel. Hát venne az ember ezt, azt, amat. Környéken építkezés, rácok vennének, ugye. Több kis párizsit. Pultnál senki. Kicsaj kitol egy izét, kis kocsit, rajta sajt. Ilyen tömbökbe. Szépen rakja ki, roppan takarosan, érted? Épít egy ilyen gúlát. Hát békés emberek vagyunk, tűrjük. Valaki csak mondja, csokolom, adnak 10-nek a párizsit mégis. Nekem ezt most ki kell rakni. Nem igaz. Nem igaz. 2,5 évig vendégként oktattam a vendéglátóipari főiskolán, és tudom, hogy ott is úgy tanítják, pontosabban itt is úgy tanítják, hogy a munkaerő hullámozzon. Oda menjen, ahova kell. Akkor rakja a sajtot, ha senki nem kér párizsit, és ha kér valaki párizsit, adjon párizsit. Egy kicsit olajozottabb ma ugyanabban a közértben, de még mindig az van, hogy akkor ül be a pénztáros, mikor a második vagy a harmadik. Amikor úgy vagyunk már a sorok között, hogy már azt se tudjuk, merre van éjszak, hova lépjünk. Úgy tele van. Mindig mondom, hogy anyád, ha 5 perccel előbb beültél volna. Ugye? Ott téblából rakodik, ez az amaz tűrűget, mit tudom én, ott van, csak nem azt csinálja, amit éppen kéne. Igaz? Munkaszervezés a dolog. Na, térjünk a közlekedési példákra. Gyerekek, ma bajba kerültem. Korán keltem, hajnalba siettem, hogy időben ide érjünk, összeállítsunk mindent, első óra, ugye, plusz, ugye, hát kinyaltam magam, mégis képre kerül. Rohanok a villamos után, elérem. Hála jó Istennek. Lehuppanok, mert még hely is van, mert az iskolásokat megelőztem. Fölnézek a kijelzőre. 0:42. Hát még alhatnék. Érted? Nem beszélve arról, kírja nagy híd. Ráadásul ellenkező irányba megyünk. Érted? Hát pillanatok alatt hűvösölgybe leszünk, és nem a Moszkva téren. Ez az, amit nem engedhetne meg magának a BKV. Na jó, sok minden más. Ez nem pénzkérdés. Ez nem az, hogy nincs pénze buszra, és a főszálak arra nyomorult, az ötös vonalára érdemes elmenni, legalább 6-7 fajta busz közlekedik rajta. Hát de van olyan érted, hogy fölemelem a lábam, mert félek, hogy alul ki fog esni, és úgy járok, mint a kőkorszaki szaki, szaladnom kell. Az pénzkérdés, mert nem tud újat venni. De hogy az a nyomorult kijelző ne vezessen félre, ez nem pénzkérdés. Nem tudom, hogy a járművezető tudja-e befolyásolni, vagy csak a szervízbe, vagy a remízbe, vagy valahol. De hát ilyen hülyeséget ne írjunk ki, ugye? Hát a benszülöttek legfeljebb dühöngenek, de hát az azért van kín, hogy informáljon. Ha az nagyon nagy bűn. A félreinformálás nagyon nagy bűn. És a 0 óra 42 nem érdekes, de ha 7.15 helyett 6.55-öt ír, akkor már nem biztos, hogy észreveszem. Ugye? De a BKV egy aranybánya. Gyerekek, az, hogy hetente változtatja a menetrendet, és sose tudom, hogy most éppen melyikkel hovatok jöttem, most nem tudom, hogy a 47-es, 49-es megy még a Deák térre. Megy. Remek. A Deák tér egy végállomás. Ugye? Két vágány, 47-42, beállnak. Melyik fog menni? Melyik indul előbb? Korábban volt ilyen kis háromszög, ugye jobbra-balra, meggyőtt. Most óra is van, de van, aki nem indítja be. Érted? Valamit ott meg kell nyomni, valamit csinál, úgy tűnik, hogy oda megy csinál. Nem. Érted? A társaság, az utazó közönség, aki a vonal egy részén, mindegy, hogy mivel megy, ugye, mert a körtérig egyformán jönnek, ott áll középen, ugrásra készen, hát aztán majd amelyik úgy tűnik, hogy elindul, arra felszállunk. Aztán jön a vezető, felszáll, mindenki felrohan, hát visszajön, mert csak a cigimért jöttem, gyerekek, ne izgulj. A közlekedés is önmagában, gyerekek, egy aranybánya. Nagyon nem trendi ma a bicajosokra tüsszögni, je? Nem csinálja meg senki, és rohanunk a katasztrófába. Gyerekek, amit ma a kétkerekűek művelnek, az nem semmi. Amikor én még kisrác voltam, nyáron, tündöklő napfénynél délben, a rendőr úgy lepofozott a bicajról a Szabadsághegyen, ha nem volt lámpa rajta, ugye, hogy gyalog, toltam hazáig. Járdán biciklizni? Akár tolni? Eszünkbe nem jutott volna. Most pedig gyerekek, a halkan nagy sebességgel közlekedő bicajosok úgy randalíroznak a járdán, érted? Hogy túlélési problémáim vannak. Hát itt az egyetem kettő, hogy lőnek el mellett. Hát ha hátulról jön, nem tudok védekezni. Hát surranó halál. Hát halkan jön nagy sebesség. Tessék kipróbálni. Menjünk ki a Gellért térre. Innen az egyetemtől. Villamos megálló fele. Ott van a házasság kötött terem. Már nem jó, hogy magában, de ott a sarok. Érted? Hát ha nem így mész ki, körülnézés nélkül, érted? Nagy sebességgel. Simán. Gyalog átkelő helyen. Akkor, mikor pirosuk van. Érted? A múltkor itt, hát mindegy, nem ez a sarok, nem érdekes, nem lámpás sarok volt, megáll az autó. Nem tudom, nekem az az érzésem, mintha az utóbbi időben egy picit az autósok talán jobban figyelnének a gyalogátkelő helyre. Megáll az autó, elindulok, és a takarásában jobbról-balról két bicajos, érted? Előtte úgy átvág, érted? Most azt sem tudtam, élek még van, most majd csak, mi a túró történt velem? A sofőr tárja szét a kezét, hogy ő ezzel nem tudott volna sejt. Hihetetlen. Egy alapvetően és nagyon fegyelmezetlen társadalom esetében a fegyelmezetlenség egyik legnagyobb fokmérője és kitűnő tükre a közlekedésben. Csinálni egy ilyet, hogy így nyakló nélkül a gyeplőt odadobni egy társaság közé, súlyos felelőtlenség. Fölemeled a bicajt, a boszfett, critical mass, anyád. A critical mass a gyalogos, az öregasszony, a kisgyerek, a terhes, a babakocsit toló. Érted? És nincs védelem, mert a járdán garázdálkodnak. És szembe jönnek az egyirány utcába, este kivilág. Tessék megnézni! Hajtás-pajtás, profitársaság, véletlenül sincs rajta lámpa, de ha van, nem gyújtja meg. Tessék, jönnek majd hamarosan a sötét esték. Hihetetlen. Itt menjél végig. De előtte kös életbiztosítást. Itt a K épület előtt felejtve. Ekkora hely van, gyalog se félsz, hogy a bicajos. Érted? Ez még mind semmi, de igazán pipa akkor vagyok, amikor adva nagyon kevés kerékpárút van, ez tény. Ami annak számít. De speciál itt a Rudas fürdőnél van egy pár méter kerékpárút. Hát akkor miért a buszok között bicajozik a nyomorult? Ugye? Vagy hűvös völgy fele. Ugye kéne az Szilágyi Erzsébet út. Négy sávon mennek a buszok. Ott van a villamos túloldalán a kerékpárút. Akkor mi? Hogy kerül oda a buszok közé bicajos? Miért nem pofozza el onnan a rendőr? Nem állítja meg, nem szól rá, nem csinál semmit. Ne? Hova fog ez vezetni? Világos ugye, hogy én egyébként imádom a biciklit, csak szerintem nincsen meg a helye neki. Ugye, mint a keresztapa. Vettünk repülőgépet. A keresztapa nincs leszálló pálya. Nem érdekes, garazdálkozunk ott, ahol lehet. Konkrétan tudom, egyik szomszéd kerület. Azt mondja a polgármester, régen voltunk a híradóba. Józsi, menjen már le a pinyóba. Talál ott néhány vödör sárga festéket. Húzzon már sárga csíkot az izére, járdára. Aztán kihívjuk a híradót, hogy átadtunk 3,5 km kerékpárutat. Agyrém, gyerekek, agyrém. Igaz? Na, lépjünk tovább, menjünk el a műszaki problémák fele, bár természetesen már eddig is tulajdonképpen ilyesmikről volt szó. Gyerekek, ami nekem nagyon tetszett, hát a szívem szakadt meg, és hát vigasztalhatatlan voltam, de ez egy óriási ötlet volt, nem? Amikor nyáron beragadt a sárba a metró fúrópajzsit a Dunalat, olvastátok? Nem tudták, hogy ott víz van? Hát sáros volt beragadt. Hát ez hihetetlen. De? Ismét érdemes egy tanulmányi kirándulást tenni, nem kell messzire menni. Karinti-Frigyes út. Nemrég fölújított, évek kezdődött. Milyen parkolóhelyeket sikerült kialakítani? Nézték? A járda mentén, ugye? Itt van az úttest, és járda mentén, ez így van kikövezve. És ide állhatsz be. Na most itt jössz, most vagy ide túlmész és visszatolhatsz, és akkor itt a szélső sávnak a forgalmat erősen megfogtad, vagy azt mondod, bemész ide, és akkor a jobb hátsó kerék az egy tuti. Tuti dolog, megette a sarok, ugye? Rámész ki. Itt szemben van egy gumis, az lehet, hogy kötött egy szerződés. Ugye? De ki az az állat, aki ezt kitalálta? Hát nem lehetett volna egy kicsit ezt lekerekíteni, hogy be lehessen menni, ki lehessen jönni? Életben nem ült a autóba? Nem mondták neki, hogy vannak szabványok? Hogy kéne ezt megcsinálni? Mennyi hülyeség van az életben, nem? Ami keseríti a munkát, nehezíti a munkát. Ez megint nem pénzkérdés, igaz? Na valami ilyesmikről szeretnék maguknak beszélni. Na most menjünk egy kicsit a saját portánkra. Hát itt is ezért lehet csemegézni. Gyerekek, én a megoldásokat szeretem igazán. Képzeljék el, azt tudják ugye, hogy nincs felvételi az egyetemen. Igaz? Úgy általában. Megmondjam, hogy miért? Ha-ha, belefutottunk egy megoldhatatlan problémába. Annak idején, mikor én kezdő oktató voltam, akkor felvételi bizottságokban, mint jegyző vettem részt, adminisztráltam rendesen, ugye? Hozták a delikvensek a középiskolából kis fehér cetlin a középiskolai eredményeket. Fő volt írva, ugye, hogy magyar, matek, és így tovább. Ezt nekem kézzel át kellett vezetni egy bazi nagy lapra, ami ki volt nyomtatva, ugye? Matek, magyar. Ugye? Tehát itt volt magyar, matek, itt matek, magyar. Gyerekek, nem lehetett nem elszúrni. Hát az ember látja azt, ugye, hogy ma, írja. Aztán kifestettük, átírtuk. Nem. Ment ez éveken keresztül, a dékáni hivatal vezetőknek mindig kellett egy jelentést írniuk, hogy zajoltak a felvételik. Hát írták a statisztikát, de az minden jó, minden szép, minden rendben van, de hát ezt meg kéne cserélni, mert ez így nem lehet dolgozni. Mert mindig attól rettegtünk, hogy nehogy egyszerre cseréljék meg a minisztériumba és a középiskolákba, mert akkor ott vagyok, hol voltunk. Nem! volt egy ember, aki rájött, ez megoldhatatlan probléma. Törüljük el az érettségét, és akkor nem kell zavacakolni. De legalább ez mutat valami. De azt hiszik, hogy megúsztuk? Tessék egy akármilyen szerződést kötni. Most mi van? Tajszám. Adóazonosító. Hát két olyan papírt nem látsz, ahol egyformán van. Még ha ki is van kockázva, hát mikor veszed észre, hogy az egyik 9, a másik 10 karakter, mikor nem fér ki? Hihetetlen. És végül még egy fájó dolgot hagy mondjak, ami hát erősen ugye érint önöket itt az oktatásban, gyerekek. Ez a, ami nem tilos, az szabad. Mire gondolok? Előtanulmányi rend. Amióta ez van, hát amióta nem úgy tanulunk, mint ahogy annak idején, ugye, hogy megtanultunk szorzótáblát, utána aztán integrált. Ugye? Hát a kettő között eltett egy kis idő. Hát most, érted, hogy ahogy fölveszik a gyerekek a tárgyakat össze-vissza, hát ez valami hihetetlen. És azt mondják, hogy ez így jó. Ja? Az elmúlt fél évben is voltak olyan tárgyak, amiket úgy jöttek, úgy vettek föl a srácok, hogy előtte komoly, hosszú, nagy 5-6 órás tárgyak hiányoztak. Az ember lelkesen magyaráz, és a srác, erről még nem hallottunk. Anyát, hát persze, hogy nem, hát hátulról melbe támadtál. Ja. Van nekem egy öreg professzor ismerősöm, szomszéd Karon, azt mondja, ja, mire hivatkoznak a hallgatók, hogy nincs benne az előtanulmányi rende? Valami, ugye, tehát akkor ez, ami nem tilos, az lehet. Azt mondja az öreg professzor barátom, hogy nem sértem meg a hallgatóimat azzal, hogy a kémia 2 tárgy előfelvételének írom a kémia 1-et. Akinek ez nem világos, én abból nem csinálok mérnököt. Hát basszus kucs, műszaki egyetemen vagyunk. Hát azért nem lehet össze-vissza mindent. Igaz? Iszonyú sok dolgunk lenne ezen a téren. Én megértem magukat is, hogy ennek milyen hátrányai vannak, de hát azért azt látni kéne, hogy egy mű egyetemen azért mégis másképp kell a dolgokat tanulni, mint ott, ahol ezt kitalálták egyébként Amerikában és bölcsészkarokon, ahol tök mindegy, hogy párhuzamosan tanulod a német-angolt, akkor a német meg az angolban mi hogyan előzi meg egymást. Valószínűleg, hogy nem teljesen, de azért mégiscsak nyilván jobb, sokkal szabadabban, mint nálunk. Na jó, menjünk tovább, és mindezekből én szeretném azt az egyik szentenciát levonni, hogy az ember szerepét hangsúlyozzuk, az egyén szerepét hangsúlyozzuk. Sokat hangsúlyozzák és hangsúlyozzuk, és van sok minden megközelítésben, közösségek ereje, oké, de az egyén. Az egyén, aki valahol áll és valamit csinál, az hogy csinálja, mint csinálja, milyen felelősséget vár, és így tovább, és így tovább. Ja? A gyerekeim egy közepesen rossz hírű budai kórházban születtek. Ja? A szülészet viszont egy oázis volt. Hát 30 évvel ezelőtt, hát nagyok már a kölykök, a legkisebb is idősebb, mint maguk. Egy oázis, képzeld el, egy lepukkant, öreg, koszos minden kórházban egy osztály, ami teljesen más, mint a többi. De hát mi volt a zavaró? Tisztaság. Hát bementünk a lépcsőre fölé, hát nem mertem letenni a lábam. Hát eddig volt itt kosz, mocsok, szutyok, minden csillog, villog, tiszta. Érted? Kis pult, 30 évvel ezelőtt, ma ugye úgy hívjuk a receptúrás, fityulás, kis csaj, mondja, mit tetszik? Mit tetszik? Hát mondom, hogy sóletet, tükörtojás, még hát mit keresek én a számodon? Megnézném a termést, hogy mi van. Azt tessék helyet foglalni, rögtön szólok, ide, ott a kamera, stb. Majd ott fogja látni. Érted? Rosszul éreztem. Hát nem ezt vagyok szokva. Hát mi az? Hozzám szólnak, kiszolgálnak? 30 évvel ezelőtt. No, el is meséltem én ezt rögvest orvos ismerőseimnek, és a ja, és mondták egy nevet, most nem akarom mondani, híres hírhet ember. Ugye? Aki azt mondja, hogy ő neki az a hobbija, hogy rend legyen. Mi kell a rendhez? Pénz. Ő megfizetett zsebből takarítókat, fityulás csajokat, nővéreket, ott mindig volt a WC-ben WC-papír. 30 év ezelőtt. Hát jó, ha találtál egy kotyót, öreg. Érted? És ebből neki problémája volt. Hívták, hogy mit csinál az elvtárs? Hát mit csinál a dolog ez? Ugye? Ne hülyéskedj, mert miért csináljam? Hát most mondd meg, mi az a rossz, amit csináltam? Nagyon érdekes dolog. Egy emberen múlt. Nézzük meg, hogy ami minket ebből érint, és hogy közel hozzuk a dolgot magukhoz. Ugye? A tanulás. Igaz? A képzés. Hogy milyen ember az, aki valamit csinál, és hogy milyen emberek lesznek önök, és az utódaik, és azok, akikkel együtt lesznek. Ugye? Mert hát sajnos azt halljuk állandóan, hogy bizony, nagy általánosságban ez a hazai munkaerő, ez nem az igazi. Mennyit halljuk, ugye, hogy tömegével vannak a borzasztóan alulképzettek a munkanélküli piacon, igaz? És vannak a képzettek is, akik nem tudnak elhelyezkedni. Éppen nemrég hallottam, hogy a rádióban, tévében hallhatóval ellentétben bizony informatikusoknak is nehéz elhelyezkedni, logisztikusok is jönnek vissza ilyenkor, nyáron végeztek, jönnek vissza, a tanár úr nem tud valamit, mert nem sikerült. Ugye? Bajok vannak, de hogyha a képzettség nem megfelelő, akkor aztán igazán, igazán nagy a córesz. Mi az, ami érdekes dolog? Egy baromi nagy kemény ellentét, nem? Hát minden olimpiát megnyerünk, ugye? És aztán jön valami szakadás. Hát ugye el is szívják a legjobbakat természetesen, de a tömeg, a nép, ott bajok vannak. Ugye hát más nem mondjak, ez a nyelvkérdés, hát ugye maguk már azért sokkal jobban állnak, mint elődeik, meg annak, és így tovább, de ez egy óriási probléma, ugye? Hát meg ez a bizonyos tájékozat, abban nem akarok úgy igazán belemenni, csak hogy lássák, hogy mire gondolok. És akkor az ember itt van a felső oktatásban, és megdöbbentő élményekkel találkozunk néha. Kérem szépen, néhány évig oktattam egy főiskolán, aztán sürgősen elmenekültem. Ennek a kis kiruccanásnak vannak pozitív oldalai is. Az egyik az, hogy ugye sokat szidjuk mi magukat, és én is fogom, látom, hogy nem mennek rendesen a dolgok, de meg kell, hogy mondjam, amikor a főiskolán volt 8-tól 10-ig órám, és 10-től 12-ig itt, bejöttem, fölélegeztem. Maguk is nagy csibészek, de azért egy osztállyal följebb. Ezt például meg lehetett érezni. Ugye? És kérem szépen, tehát a főiskolák és az egyetemek között, tisztelt a kivételt, a no-name főiskolák, amiből van rengeteg, van egy komoly különbség. Mit értek az alatt, hogy funkcionális analfabéta? Gyerekek! Nem tudja írásban kifejezni a gondolatait. Nem tud írni, nem tud olvasható, ezzel sokat fogom szídni magukat, hogy az árt helyét nem tudom elolvasni, gyerekek. Nem tudja átadni a gondolatát, nem tud tömören fogalmazni. A szakdolgozatnak, ha konzulense vagyok, le kell fordítanom magyarról magyarra. Ember, mit akartál mondani? Ha mondd már el, írjuk le együtt. Idézetek zárt helyikből, írásbeli vizsga. A logisztika jó. Ha még több volna, még jobb volna. A vasúti közlekedés akkor jó, ha a sín arra megy, amerre az áru akar. Megdönthetetlen igazság, de most mégis maguk szerint hányast adjak rá? Főiskola, ugye? Kemény dolgok ezek, gyerekek. Kérem szépen, a továbbiakban szeretném fölhívni figyelmüket a témákkal, nagyon szertágozó valamiről van szó, foglalkozó szakirodalomra, amelynek néhány sarokpontját kiemelném. Az egyik, amit majd a listában is látni fognak, hogy azt szeretném, ha a tudomány születését azt érnék tetten olvasgatás közben, az alapelveket, azokat az alapelveket ismernék meg, amelyek nem változtak több mint 100 év óta, a módszerek változtak, a technika, az információ technika köpött a levesbe, és azt fogják látni, hogy 100 éves, meg 30 éves, meg 20-akárhány éves irodalmakat ajánlok önöknek, hogy ezek az alapelvek, ezek kristálytisztán megjelenjenek. Ma pedig, amikor ugyanerről beszélünk, már egy másik tudományról van szó, annyira tisztán számítástechnika, információtechnika az egész. Yeah. A tudományos, ezek általában a népszerűsítő tudományos könyvek, de szakkönyvek tekintetek persze, mindegyik valamicskét magára adó szerző úgynevezett kis színeseket tesz bele a könyvbe, aminek az a lényege, hogy kis szórakoztató, tanulságos történeteket szőjön bele az anyagba, ami a megértést is elősegíti, másrészt kedvet csinál, harmadrészt szórakoztató, és így tovább. Számos ilyen jópofa dolgot lehet ezekben a könyvekben olvasni. Egyet mesélek el, amit 40 évvel ezelőtt, vagy több mint 40 évvel ezelőtt a Ladó professzor úrtól hallottam, aki szintén ő is hallotta apjától, az meg a nagyapjától, és itt van. A következő történet. Képzeljék el, annak idején egy német kisvárosban nagy népünnepét rendeztek. Hát valamilyen okból most nem érdekes. Ökörsütés, zsákbafutás, lepényevés, minden. Többek közt fölvonult a kisváros mind a hat autója, géperelő jármű, ugye, 900-as évek eleje, vagy ezen a vége, mindegy, valamikor akkor. Óriási cécó. Ugye, hát emlékezz, hogy olvasták biztos, ugye, hogy annak idején, mikor az autók, hogy először, hogy megjelentek, hát ilyen törvények voltak, hogy piros zászlós embernek kell előtte menni a veszélyre figyelmeztetve, talán most is beválna, ugye. Na, a lényeg az, hogy az út két szélén a tömeg, az autók meg zötyögnek szépen végig. Egyszer csak egy kis rác megrángatja az anyja ruháját, és fölsikolt. Mama, miért ülnek a bácsik olyan magason? Szó fennakadt, hang megszakadt, lehellett, megszegik a kés, megáll a levegőben. A konstruktőrök egymás fejéhez kapnak. Anyát, kölyök, nem tudtál volna előbb szólni? A gyerek észrevette, mert a gyerek meg a hülye kimondja az igazat, ezt tetszenek tudni. A gyerek észrevette. Mit csináltak eddig a konstruktőrök? Ők azt a kívánalmat próbálták manifestálni, csináljunk olyan kocsit, ami ló nélkül fut. A kocsi megvolt. Ló ki, benzinmotor be, töft, mehetünk. Miért ültek magasan? Hogy el lehessen látni a ló fölött. Azért van a szekéren a kocsis ülés magasan. Na de most nem volt ló. Kiskölyök észrevette. Ugye? Szenzációs. Hogy születtek a dolgok? Néhány évtized, nem is sok, egy tucat év talán, és már Amerikában ott vannak a lapos, nagy, széles autók, amiben a milliárdosok, ugye, bőrfotelekben ücsörögnek. Számos ilyen történetet lehet olvasni, az ember azt látja, hogy az a bizony icipici ötlet. Nem gondolt rá a konstruktor, örült, hogy kitalálta a benzinmotort, milyen boldog volt, ugye? Nem gondolkozott rendszerbe, igaz? És a kisrác szeme mondott valamit. Na, jó néhány külföldi szerzőt fogok önöknek ajánlani, köztük Nobel-díjas emberek. A külföldi szerzők műveivel kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogy mindig van a kiadónak, a kiadó által fölkért hazai szakembereknek egy külön előszava, ami ugye előszava a magyar kiadáshoz, ami sok minden érdekességet tartalmaz, érdemes ezeket végigolvasni. Például, hogy milyen körülmények között keletkezett az a mű, amiről szó van, mert hát ugye, például Amerika azért nagyon más, ez mindig nagyon más volt, adaptációs problémák, azok mindig fölmerülnek, tehát ahhoz, hogy bölcsességeket tudjunk kivenni ezekből az irodalmakból, azokból érdemes ezeket elolvasni, ezekben útmutatást, egyebeket találunk, és sok minden olyas, hoppá, és valamit rossz helyre, minden nem érdekes, ami megkönnyíti a dolog megértését és az esetleges alkalmazást. Most néhány konkrét dolgot hadd mondjak önöknek. Van két jegyzet, ami már, persze ez nincsen előírva, gyerekek, Ácsi, mielőtt belefutunk az erdőbe. Amit én mondok most önöknek, azt azért mondom, hogyha valakit valami plusz érdeklődés feszít, akkor hova nyúljon? Nem vizsgaanyagokat mesélek, Isten őriz, hát jaj. Hanem, hogy érdekes, bestsellereket fogok mondani, amit ha elkezdenek olvasni, nem tudják letenni. Na most nem ez az, hanem majd a... Ne? Ez két öreg jegyzet, aminek ma már csak egy-egy részét mondjuk önöknek, hiszen a csökkentett óraszám miatt az anyag is ugye bőven lecsökkent, de magyarázatokat megtalálnak bennük. Nincsenek is előírva, de aki kiveszi, gyakorol példákatól, például, ugye ahhoz ez megfelelő. De amit igazán azok a klassz könyvek, amelyeket ajánlok, azok bizony letehetetlen olvasmányok. Még mindig nem ez, amit elsőnek mondok, ez egy a kézi könyv, az egy lexikon gyakorlatilag, ugye ez a Meinert féle kézikönyv bizonyára sokan látták már. Ebben rengeteg alapfogalom van, rengeteg alapadat a tudomány megszületésével kapcsolatban olvashatnak dolgokat. A legkiemelkedőbb személyiségek életrajza, munkássága található benne, és a legalapvetőbb, tehát tetszik, lát, ugye lemaradt az évszám, úgy látszik, az lemaradt, tehát ez egy, nem, a következő, ott kellene lenni, igen, tehát ez egy nem mai könyv, de össze van gyűjtve benne a tudomány születésétől eltelt időig minden érdekesség. Ezt nem úgy olvassuk, hogy leülünk és átlapozzuk, hanem lexikonszerűen, tehát egy-egy problémára rákeresve, címszóra, stb. Sok információ található meg benne. Csak ülve lehet olvasni, hát egy hatalmas lexikonról van szó. A következő a Taylor könyv. Frederick Winslow Taylor körülbelül 100 évvel ezelőtt írta azt, ami ebben a könyvben van, csak ezt akkor adták ki 83-ban. Két történet van benne, az egyik az üzemvezetésről, a másik a tudományos vezetés alapjairól szól. Gyerekek, olyan dolgokat olvasunk benne, nem hiszük el, hogy nem valamelyik mai újság vezércikkét olvassuk. Ugye? Például minőség. Ami nem jó, az... annak sincs semmi értelme, azt ne csináljuk, azzal ne foglalkozunk. Csak jót csináljunk. Használhatót gyártsunk. A teljesítmény eléréséhez szükség van jó szerszámra, jó anyagra, jó környezetre, jó munkaerőre. Ha ez nincs meg, nem várhatjuk el az embertől, hogy nagy teljesítményt adjon le. Írta 100 évvel ezelőtt Frederick Winslow Taylor, akit egyébként a tudomány megteremtőjének tartanak. Ő volt az első, aki rendszerbe foglalta az addig ismert bölcsességeket, és sok mindent ő talált ki, majd sokszor fogunk rá hivatkozni. Ő mondta ki először saját kísérletei, számításai, mérései alapján, hogy a megtervezett munka folyamat sokkal hatékonyabb, mint az ösztönösen végzett munka folyamat. Ezzel neki is meg kellett küzdenie, 100 évvel ezelőtt, ugye? Mert amikor beérkezik a gyárba a szerelvény, vasérc, és azt mondják a rabszolgáknak, rakjátok ki, neki esnek. Tóth az anyjának, hányják ki a vasat. És azt mondja, Ácsi, várjál már. Én elmondom neked, hogy csináld. És akkor könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, gyorsabb lesz, többet tudsz dolgozni. És a borítékod is vastagabb lesz. Ő ezt kiharcolta. Majd még Taylorra vissza fogunk térni, nem főnök volt, a mérnök ember volt, tanult ember volt, ugye? És rengeteg bölcsességet talált ki. A következő, amit ajánlok önöknek, egy félelmetes dolog, munkahelyi viselkedés befolyásolása. Hogyan lehet rávenni az embereket arra, hogy azt csinálják, amit kell? Hát elgondolkodtam, hogy itt a oktatásban is, hogy hogy kéne ezt csinálni. Egy tipikusan amerikai valami, ne tévessze meg önöket, semmi köze a mezőgazdasághoz, ipari egyébként. Hogyan lehet rávenni a dolgozókat arra, hogy használják a füldugót? Hogyan lehet rávenni a magyar autóst arra, hogy kösse be a biztonsági övet? Hogy ne telefonáljon menet közben? Hát ez hihetetlen. Ugye most a rendőrség emeli a tétet. De hát nem értik meg. Szegény autós. Hát egyik kezével kormányoz, másik kezével sebességet, hát harmadik kezével telefonál, a negyedike már tényleg nem tud indexelni is, hát mit kívánunk tőle, igaz? A gyalogos ugorjon, nem erre akar, hát aztán mondja. Hihetetlen, hihetetlen. Hogyan lehet a hallgatókat rávenni a tanulásra? Olvassák el a könyvet, ha van ötletük, szóljanak. Nagyon érdekes, 10-12 konkrét esettanulmány, probléma, ötlet, megoldás. De nagyon amerikai, ezt hozzá kell tenni, és kell hozzá a magyarázatokat elolvasni, hogy a helyére tegyük a dolgot. Nagyon keményen kijönnek belőle a munkapszichológiai dolgok, azok a bizonyos Maslow-féle tételek, ugye, hogy nagyon nagy jelentőség van az erkölcsi megbecsülésnek. Nagyon meg kell fizetni az embereket, persze, de az erkölcsi megbecsülés óriási ereje van. Már nincs is meg a Skála áruház, ugye itt a Fehérvár úton már le van bombázva. A Skála áruház volt először, ahol ilyeket lehetett látni, ugye faliúságon, mit tudom én, a, hát eléggé szociál módon volt persze csinálva, de ez egy amerikás dolog, ugye a hét legjobb dolgozói. A legjobb üzletkötő, a legkedvesebb, mit tudom én, és ott kint voltak a fényképek, alás, vicsorgott ott a közönségre a dolgozó. Ezt annak idején csinálták az élmunkásokkal, ugye az 50-esen marha rosszul sikerült, ugye, ezt az Amerikától kellett ezt megtanulni, hogy ez tulajdonképpen ez az ilyenfajta kiemelt dicséret és megbecsülés, az hogyan tehető, hogyan fordíthat úgy vissza, hogy fokozza a dolgozóknak az aktivitását. Kérem szépen, most, amit ajánlok önöknek, Theodor Schultz könyve, ez nem egy nagy könyv, tehát mondjuk ezt lehetne akár sétálgatva olvasni, ne tegyék. Védőital, védőruházat és ülve olvassák, különben akkorát kapnak, hogy 2 hétig hátrálnak, míg hanyatt esnek. Elképesztő. Olvassa az ember, forgatjuk a lapokat, és visszamegyünk, hát valahol átugrottam, hogy oda van írva, hé, magyarok, rólatok van szó. Pedig nincs ott. Miről van szó? Valamikor az 50-es évek tájékán, vagy akkor, tehát nem teljesen mindegy, az USA kormánya megbízta Schultz papát és kis bandáját, egy ilyen 600 fős kutatóintézet, csináljanak egy 25 éves prognózist. Mi fog itt lenni 25 év múlva, hogy a költő kérdi? Ja? Schultz papa azt mondta, oké. Visszavonultak, osztottak, szoroztak, gyököt vontak, extrapoláltak, és azt mondták, hogy íme. Betették a páncélba, aludtak rá 25 évet, elővették. Kinyitották, mit mondott Schultz papa? Döbbenet. Schultz papa! Hát ezt elcseszted. Messze, 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 messze előbbre vagyunk, mint amit te mondtál. Hát mit csináltál? Schultz papa ráncolta a homlokát, újra átszámolt minden. Teljesen rendben van. Teljesen rendben van a számlás. Egyszer csak valami beugrott. Hoppá. Egy dolgot nem vettek figyelembe a prognózis során, hogy 25 év múlva nem ugyanaz az ember van ott, hanem 25 évvel okosabb, szebb, magasabb, tanultabb, és így tovább, zárójelekbe, tessék megnézni, magasabb építési előírások a század végi, múlt század végi, tehát 1800-as évek körül. Erkély, magasság, szabványok meg a maiak, 20-25 centi különbség. Na, tehát az ember nem volt ugyanaz. Azt mondta, az ember, mint tőke dolgozott, értéktöbletet termelt. Ezt az értéktöbletet nem vették figyelembe a számításnál, ezt az értéktöbletet nevezték el emberi tőke, ezt a tőkét nevezték el emberi tőkének, ami tőkeként működik és értéktöbletet termel, de akkor be is kell ruházni. Ez nagyon összetett kérdés, két dolgot emel ki igazán világos, de? Enni kell és tanulni. Az evést most hagyjuk. A tanuláshoz pedig ismét visszakanyarodtunk, és döbbenjünk meg. Mit mond Schulz papa? Le van írva. Egy társadalom jövője az iskola padban dől el. Nekünk erre, ezt tudtuk. Erre nekünk nem volt szükségünk Schulz papára. Hát 150 éve korábban a legnagyobb magyar is megmondta, kiművelt emberfőkre van szükség. De 910-es években Lenin is mit mondott? Ucsica, tanulni. Tanulni. Igaz? Félelmetes dolgok vannak leírva benne. Gyerekek, ugye ez a pofa Nobel-díjas ember leírja egyébként az a kísérő, szóval azt hiszem, na mindegy, nem érdekes, ne húzzuk ez az időt. Nobel-díjas. Amikor a Nobel-díjat átadják, akkor illik egy kis előadást tartani, ezt jó, ha tudják te, hogy esetleg váratlanul érje önöket. De Schulz papa a szegénység gazdaságtana címen tartott előadást. Hát, amit ott leír, az valami hihetetlen. Például, Indiában a parasztnak azért van 11 gyereke, 10-et kihajt a rizsföldre, amint tud mozogni, azért, hogy a 11-edik tanulhasson. Baromi rossz arány. Baromi rossz arány. Ugye? Nem politizál, nem nevez meg nemzeteket, ez egy ilyen példa. Nagyon árnyaltan valahogy céloz arra, hogy Európa felső részén van egy nagy mezőség, egy nagy alföld, ami piros vonal ketté van vágva, jobbra oroszok, balra finnek. Az egyik oldalon éhen halnak bele, a másik oldalon virágzik. Nem mond ő semmi különösebb dolgokat, csak hogy például. Ugye? Azt mondja, ugye, hogy ez a beruházás, sokat halljuk ezt mi is manapság, ugye? A leghatékonyabb beruházás. Az emberbe beruházni a leghatékonyabb. Ugye mondjuk azt, hogy gyors, hát föl kell nőni, hát azért ez évtizedek, ugye? De végül is egy nagyon hatékony beruházás, ami szinte magától működik. Hát ezt nem lehet visszafogni, igaz? Ez magától működik. Tessenek óvatosan olvasgatni a könyvet, és azt fogják érezni, hogy tényleg egy ilyen jajkiáltás van benne szinte. Ugye, hát a mi múltunk nagyon zavaros. Hát annak idején, ugye, a második világháború után történt, ami történt, annak a nyomait, hogy akkor, ugye, hát nem finoman, nem Isten ments, hogy politizálják, finoman szerették fogalmazni, de mégis valami olyasmi volt, hogy a bunkóság volt piedesztára emelve, és aki tanult ember volt, eleve gyanús volt. Ez baromi nehéz kiheverni. Baromi nehéz kiheverni. Évtizedek kellenek hozzá, ugye? És most is mit látunk az iskolákban? Hát nem szörnyű, gyerekek? Verik a gyerekek a tanárokat. Ettől hangos a ízés. Nem attól, hogy tanulnak, mint az őrült, és szívják föl a tudományt, mint a szivacs, mert a jövő záloga. Enélkül nem fog menni. Hányan leírták már, hánynak kell még leírni, és hánynak kell elmondani, hogy leesett a francba, ebbe lehet valami, utána kéne nézni. Igaz? Nagyon-nagyon ajánlom a könyvet, egy fantasztikus olvasmány. Nézzünk néhány magyart. Ebben a könyvben az együttműködésről van szó. Arról van szó, hogy a közös munka bizonyítottan, mérhetően hatékonyabb, mint az egyéni. Csináltak ilyen kísérleteket, hogy egy probléma megoldására fölizgattak 10 embert. Mindegyiket bezárták egy-egy kuckóba, hogy találjon ki dolgokat. Összeírták az ötleteket. A kontrollcsoport esetében a 10 ember együtt ötletelt, együtt dolgozott. és ahogy egymást stimulálták, visszautalva haveromra, valamelyik mondott egy hülyeséget, valakinek egy okosság jutott róla eszébe, összehasonlíthatatlanul nagyobb és jobb eredményt nyújtott az a csoport, ahol együtt dolgoztak az emberek. Mi a dolog lényege? Szedjük ki azt, ami bent van a memóban. Csak azt tudjuk kiszedni, ami bent van, amit tanulással betettünk, ugye? Lásd Schulz papa, ugye? De hányszor érezzük azt, hogy itt van a nyelvem hegyén, és nem tudom kimondani, kéne hozzá valami, ugye? Hát majd, ha maguk is megöregszenek, látják, hogy jön a hülyeség. Van egy kedves barátom, ismerem 50 éve, ugyanannyi ideje együtt teniszezem vele, X helyen együtt jártunk tanfolyamokra hallgatni, oktatni, minden, ülök vele szemben az evédlőnél. Kálmán. Milyen Kálmán? Mi a jó élet a vezeték neve? Hát nem megy. Ne, hát figyelj, ne arra, mondd már meg, hogy hívnak, hát nem tudom megemészni ezt a ratkát. Na jó, itt nem erre gondolok, hanem arra, hogy hoppá, a tudatalattiban sok minden benne van, ki tudja, mitől jön ki. Tehát erre konkrét módszerek vannak, majd egy pár dolgot erről mesélünk, hogy lehet fölszabadítani a tudatalattiban levőt, ami nincs meg benne, azt nem tudjuk kiszedni, de ami benne van és magától nem jönne ki, azt ki tudjuk piszkálni, azt föl tudjuk éleszteni. Kérem szépen, Morita Akio, tudják ki ő? A Sony megteremtője. A Sony céget hozta létre. Másik három barátjával együtt. A második világháború üszkös romjain ücsörögtek, és azt kérték egymást, hogy mit kéne csinálni. Rátapintottak, hogy elektronika. Ugye, szórakoztató elektronika, csináljuk. Ha ezt a könyvet olvassák, nagyon szépen kijön belőle az a keleti szemlélet, szűkítsünk, japán szemlélet, ugye? Ezt azért teszem hozzá, néhány évvel ezelőtt volt itt három amerikai professzor, logisztikával foglalkoztak, köztük egy japán, és amikor én mindig úgy feszegettem, hogy keleti, távol-keleti, stb. Talán 15 éve lehetett, már akkor hozzátette, ugye japánra gondol. Már ő 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy fantasztikusak a kis tigrisek. De Japán az igazi. Japán egész más, mint Tajvan, meg egyebek. Ugye? Szingapúr, és így tovább. És nem sokra rá, ugye, hogy elutazott a prof, jött az első nagy boom, emlékeznek a Daewoo esetében egyik napra másikra 42 ezer embert tettek az utcára. Hát most már Japán se bírja, ugye, igazán, de ez olyan érdekes, hogy ezt a különbséget megtette. Na mindegy, tehát Morita Akio, Sony megteremtője, első perctől kezdve a minőség. Azt mondta neki az üzlet, ja, mit mond Amerika? Mikor vagyunk a toppon, ha betörünk a japán piacra? Mit mond Japán? Akkor vagyunk a toppon, ha betörünk az amerikai piacra. Kemény, rivalizálás, teljesen más szemléletmód, más alapok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Azt mondja az üzletkötő, telefonál Amerikából, főnök, néhány percenttel kéne csökkenteni a tévék árát, és elárasztanánk Amerikát. Nem. A Sony TV egy olyan minőséget képvisel, aminek ez az ára. 3-4 évet csúsztak ezzel, de nyertek. Nem régen írta az újság, valamelyik mérnök újság. USA-ból megrendeltek 1000 tévét, Sony tévét. A szerződés, ez a zárójelben ott volt, legfeljebb 3 lehet hibás. Japánok küldenek 1000 tévét, 3-at becsomagolnak piros papírba, nagy betűkkel ráírják, hibás. Piszkos japánok! Hogy képzeljétek? Mi van? Hát nem volt hibás, természetesen, tökéletes volt. Hát így kértétek, hát gondoltuk, hát akkor... Ja. Azt mondja Morita, 60-as években, 70-es években. Nem érdekli őt, hogy milyen a lakás otthon Japánban, hát egész nap a munkahelyen vagyunk, este hazamegyünk, kitekerjük a gyékenyt, lefekszünk, reggel főkünk, betekerjük a gyékenyt, bent eszünk, ugye, bent sportolunk, dolgozunk, mindent, egész nap együtt vagyunk. De érdekes, hogy milyen az autó. De minden ülésről lehessen telefonálni. Mert arra szükség lehet. Ugye, akkor még nem így ezekkel a kis izékkel. Igaz? Elképesztő. Azt mondja, idézem, ha nincs mit csinálni, fogj egy seprűt. Mondja a japának. Na, menjünk már le Cseperre aztán. Hát Cseperre már hiába megyünk, de valahol még véletlenül Magyarországon van valami termelés, ugye? Hát tudnék mesélni. Igaz? A minőség az utóbbi évtizedekben teljesen átértékelődött. Erről már biztosan hallottak, tehát én is meséltem róla, hogy akkor, amikor ők kezdték Moritáik, meg amikor én még kisrác voltam, hát ugyanakkor, ugye, a minőség az volt, hogy működik, hű, de marha jó, működik, bedugom és szól. Hát ez az autó megy, ez jó. Ma nem erről van szó. Ez egy olyan rész a minőség, amelyről már úri emberek között nem esik szó. Mi a minőség? Ugye? Bizonyos tulajdonságok teljesítési szintje. Igaz? Ebben az értelemben kitűnő autó a Trabant, mert azt nyújtja, amint, ne hasonlítsuk össze a Mercedes-em, azt más nyújt, hát akinek Trabant kell, nem ül Mercedesbe, és megfordítva. Igaz? Tehát ez egy óriási dolog, és óriási dolog, ahogy ezt látni ezen a fantasztikus cégen és terméken, hogy ebből a távol-keleti gondolkodásmódból jutott a csúcsra. Ha rám hallgatnak, aki ott együtt olvassák Jakokkával, hoppá, most lehogy elmenjé, Jakokka vagy Ajakokka, mindegy, ugye olaszosan vagy amerikaiasan, tudják ki volt ő, a híres, hírhet Chrysleres, aki kezdetben volt a Fordnál, aztán ott összevesztek és kizélték, mindegy. Ő volt az, aki átvette a Chryslert, amikor az csődben volt, és azt mondta, ugye, hogy a vezérigazgatónak az éves jövedelme $1 addig, amíg a cég veszteséges. Az embereit persze természetesen megfizette. Gyerekek, tudják, miért érdemes ezt a kettőt együtt olvasni? Mert két csúcsmenedzsert láttunk, két sikeres csúcsmenedzsert, egyik távol-keletről indul, másik Amerikából, teljesen más megközelítésekkel, mind a kettő világsiker, mind a kettő fantasztikus, egy kicsit köpködnek is egymásra persze, de nagyon-nagyon érdekes a gondolatmeneteket látni. Azt mondja a Morita könyv. Japánban évente 4-szer annyi mérnököt képeznek, mint ügyvédet. USA-ban évente 10-szer annyi ügyvédet képeznek, mint mérnököt. Ugye? Hát ebből már ki lehet indulni. Azt mondja Jakokka, talpra kell állítani a Chryslert, mert baj lesz belőle. Lobbizik, elmegy mindenhova, senki nem ad pénzt. Hát miért pont ebbe? Nem megy. Mit tudtok felnyújtani? Nem megy. Megcsinálják a Ka autót, itt reggel láttam most egy, az a kis busz, háromsoros üléssel, ugye, ami az első nagy dobása volt nekik, ami aztán elindította őket fölfelé. Mivel nyerte meg az ütközetet Jakokkal? Ment a képviselőházba, azt mondta, uraim, ha nem adtok kölcsönt, akkor itt utcára kerül, tudom én, 20 000 ember, plusz még országszerte vagy 200 000, számítsátok ki, mennyi lesz az munkanélküli segély, ez az amaz, mindenféle költség. Sokkal jobban jártok, adtak most nekem x millió dollárt, és akkor néhány év alatt fölhozom a céget. És lőn. Megadták neki a szükséges pénzt, és rendbe tette a dolgokat, világhírűvé hozta föl a Chryslert. Milyen érdekes dolgokat csinált, ami közvetlenül minket érdekelhet. Ő azt mondta, hogy bekerültem egy katasztrofális helyzetben lévő autógyárba, ami néhány évvel ezelőtt csodálatos dolgokat művelt. Itt van egy klassz munkaerő. Érted? Ezek tudnak autót csinálni, nem azért mentek ők tönkre. Tegyünk rendet. Ezek értékes emberek, dolgozzunk velük együtt. Azt mondja, minden szinten, ugye, felsővezetői, középvezetői szint és a legalsó kétkezi munkás szintjén, csináljunk önellenőrző programokat, aminek a lényege az, hogy mindenkivel leül a főnöke, megbeszélik, hogy az elkövetkező, mit tudom én, 3 hónapban mit kell csinálni. Mit kell elérni, milyen módon, mik lesznek az, milyen eredményeknek kell kijönni. Ezek ilyen önellenőrző, önfejlesztő, stb. Dolgok, kölcsönösen megegyezik. Csináld meg! Ha nem tudod megcsinálni, egyrészt nem rúgunk ki, másrészt nem kell fölakasztalod magad, valószínű, hogy nem a megfelelő helyen vagy. Keresünk valami olyasmit, amit meg tudsz csinálni. És a helyedre megjön valaki más. Gyerekek, nekem volt egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm, még a régi munkahelyemen, ugye hát majd 30 évvel ezelőtt, lejártunk Debrecenbe valami céghez ilyen, ma úgy mondanánk, hogy logisztikai fejlesztéseket csinálni, hát akkor még nevén neveztük, ugye, hogy raktározás. Volt ott egy nagyon szimpatikus, jópofa fiatal srác, nagyon jól el tudtunk dumálni. Mindig mesélte, hogy francban neki azt mondja, itt van ez a fejlesztési dolog, nem tud tőle aludni, hogy kéne. Nem ő volt az első, aki meg volt ezzel bízva, de azért mégis vezető pozícióval. Hát, hogy rengeteg baja van vele. Éreztük néha, hogy talán úgy kedves sincs igazán, meg nem igen volt, hogy nem tudtuk igazán szót érteni vele, de nagyon jól megvoltunk, hát persze nem a mi dolgunk, hogy a megbízónak milyen emberei vannak. Egyszer csak lemegyünk, hol a Józsi? A Józsi nincs már itt. Hát hol van a Józsi? Nem van a gépek mellett. Hát mondom, mi történt? Hát azt mondta, hogy gyerekek, azt mondja, nem akarok ezzel vacakolni, itt rámegy itt a házasságom, a gyerek, meg ideges vagyok, gyógyszert szedek, minden. Lemegyek a gép mellé, szerelem a dolgokat, megszólal a duda, délután 4-kor arra vágom a kulcsot, amerre állok, hazamegyek, kilépek, semmi, marha jól érezte magát. Hízott vagy 10 kilót, érted? Virult, találkoztunk vele, beszélgetünk, de megtalálta a helyét. Nem kell kirúgni mindjárt. Megtalálta a helyét, igaz? És ezt nagyon keményen végigvitte Jakokkal, és leírja, hogy milyen trükköket, egyebeket csinál. Másik. Még ott vagyunk a nagy bajba, üres a kassa. Takarékoskodjunk. Meghirdette a 4x100 000 dolláros programot. A különböző területek, hogy évente meg kell takarítani 100 000 dollárt. Kitett egy ilyen leveles ládákat a gyár minden területe, mindenkinek az ötletét kérem, megbeszéljük, írja le egy-egy rövid mondatba, megdumáljuk, mit lehet csinálni. Tele voltak a ládák. Jobban kell dolgozni. Hibátlanul kell dolgozni. Úgy kell csinálni, hogy jó legyen. Hát ezzel mi a fenét kezdjek? Hát persze, hogy úgy kell csinálni, hogy jó legyen. De hogy kell úgy csinálni, hogy jó legyen? És akkor egyszer csak a kezébe akad egy cetli. Egy az iparvágányokon dolgozó vasúti sarus gyerek bedobta. Főnök, legyen már 6 centivel rövidebb ez a nyomorult autó, és akkor egy vasúti kocsira nem 2 fér föl, hanem 3. Hoppá! 5-6 méter hosszú járműveket gyártunk. Hát azt a 6 centit úgy el lehet tüntetni, hogy senki észre nem veszi. Hoppá! Hát ezért érte meg ezt csinálni. Ez az ötlet. Ez igen. Ez nem mesél, hogy majd most ezentúl jó csináljuk, majd nem leszünk részegek, meg ilyen hülyeségek. Konkrétan. Nagyon-nagyon kemény. Nagyon tudom ajánlani olvasásra. Kérem szépen. Ezek ugye persze hát öreg könyvek, hát nehéz őket megtalálni, de könyvtárakból kiszedhető. Nézzük a logisztikai könyveket. Prezenczky tanár úrnak a 2 könyve, amely az ő szerkesztésben jelent meg, és tanszéki, meg külső munkatársak, meg külföldiek is dolgoztak benne. Miért ajánlom ezt? Mondtam önöknek, hogy logisztikai talajon állunk nagyon keményen. Tehát logisztikai megközelítésből indulunk ki. Hát önök, ha túl vannak ugye a logisztikai rendszereken, akkor ezt tudják, ott ezt mi levezettük. Itt most egy picit majd vissza fogunk rá utalni, de végső soron nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Azért említem meg ezt a két könyvet, mert azoknak a dolgoknak legalább a 60-70%-a megtalálható e két könyvben, amelyekről mi itt beszélünk. Tehát ugyanúgy a termelési rendszer, a termelési logisztikáról van szó, ugyan ezeket az alapfogalmakat ott meg fogják találni, és fognak rá példákat, módszereket, trükkök, számításokat is egy-kettőt találni ezekben a könyvekben, és ezek a legfrissebbek, hát jóval frissebb, mint a tanár úr korábbi üzemszervezés jegyzete. Ajánlott olvasmány. És végül megemlíteném Csikán professzornak a könyvét, a vállalatgazdaságtan könyvet, ami több kiadásban is megjelent, már a 98-as előtt is, és a 98-as után is. Aminek megint csak azt látom, szenzációs, jól, modern formában, módon megírt, megfogalmazott, megrajzolt könyv, így kell írni egy könyvet. És azért emelem ki, mert rendkívül korrekt, és rendkívül érthető és jó, és ebben megint ugye az a lényeg, hogy egy kicsit az ember fél a közgazdászoktól, hogyha logisztikáról írnak, mert nagyon gyakran elszakadnak az alapfolyamattól. Ha a fizikai alapfolyamattól eltekintünk, akkor nincs logisztika. Ugye? Hát, ha a ládát nem viszik odébb, akkor nem jön létre anyagáramlás, akkor a pénz se fog áramlani, nem semmi. Most Csikán professzor ezt nagyon-nagyon korrektül és nagyon klasszul, érthetően, egyszerűen köti össze a két dolgot, és ezt azért is tudom ajánlani, mert ez egy nagyon jó példa erre. Ugyanakkor ki lehet venni azokat a dolgokat, amelyeket mi és én szándékosan mellőzünk. Én kifejezetten mindig ennek a tantárgynak, meg a logisztikának, az egyebeknek a keretében és a műszaki gondolkodásmódra helyezem és helyezzük a hangsúlyt, ahol folyamat szemlélet van, mert mérnököket képzünk, tervező mérnököket képzünk, és a folyamatok, rendszerek megtervezéséhez folyamat szemléletben kell a dolgokat követni. Itt egy kicsit, ha ezt hozzáolvassák, persze marha nagy könyv, tehát tényleg megint úgy, hogy érdekel egy téma, címszerűen fölveszem, megnézem, akkor nagyon jó gazdasági ötleteket, trükköket találnak. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy egy pár szóval összefoglaljuk azt, amit itt első csapásként önökre mértem ennek a problémakörnek a keretében. Föl szeretném hívni a figyelmet megint arra a néhány dologra, amelyet, mint alappillérek emlegettünk, akkor, amikor az üzemszervezésről, a szervezésről szélesebb körben értelmezve beszéltünk. Tehát az első ez a bizonyos rendszer szemlélet, amely a kapcsolatokat igyekszik az előtérbe helyezni, ami azt mondja, hogy a rendszert valahol megnyomjuk, akkor valahol máshol púposodik, tehát igencsak odafigyelve, körültekintően kell a tervezési kérdésekhez hozzányúlni. Ezzel szorosan összefüggve említeném ismét a változatokban való gondolkodást, tehát az egy megoldás nem megoldás, többféle, tehát egy azonos feladat megoldására többféle trükköt tessenek kitalálni, mindegyiknek alkalmasnak kell lenni, mindegyik változatnak alkalmasnak kell lenni a feladat megoldására, persze más paraméterek mellett, más előnyök, más hátrányok, más költségek mellett például. És aztán a változatokból egy sok tényezőt figyelembe vevő, sok problémát egyszerre értékelő rendszer segítségével kell a választást megtenni. A probléma érzékenység tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyen magukban mindig egy olyan tüske, ami állandóan szúr, ami ugrásra kényszerít és ingerel, és nem engedi, ugye, elmenni a problémák, a lehetőségek, megoldási lehetőségek mellett a figyelmüket. Nagyon szeretném az egyéni felelősség kérdését ismét a figyelmükbe ajánlani, hogy nagyon nem mindegy, hogy az az egy ember, akin dolgok múlnak, az hogyan áll a kérdéshez, az mennyire veszi komolyan a dolgot, mennyire teszi magáévá a problémát, akkor, amikor valamilyen feladatot el kell végezni. És búcsúznék azzal, hogy a tanulás, a tanulás, a tanulás, tessenek megragadni azt a lehetőséget, amit itt ugye kvázi majdnem, hogy ingyen kínálunk, ugye, hogy úgy távozzanak innen, hogy kaptak valamit. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Köszönöm. Hallok ebben a számítások.